Tompa Andrea, a Hóhérháza.
K és K. K és K a bölcső fölött néznek először egymás szemébe, pedig a 15 év korkülönbség ellenére Kocka és Klári bármikor találkozhattak volna. Útvonalaik ugyanis többször keresztezhették egymást, mert mindketten a KUK keleten fekvő kisvárosaiból indultak. Kocka Nagyenyedről, Strasbourg am Mers, Ayud, 1895. április 19-én, Klári pedig valamivel több mint 100 kilométerre onnan, kelet felé egy vízszintes vonalon Segesvárról, németül Szeszburg, románul Szigisoara, 1910. március 20-án. Kockát a Nagyenyedi kollégium után már 1915-től Kolozsváron találjuk, ahol orvosnak tanul. Doktori disszertációját csak soká 1928-ban védi meg Kolozsváron, éppen 33 évesen. Klári pedig szintén 28-ban jön fel körülnézni Kolozsvárra. A szülei akkor már nem Segesváron, hanem Marosvásárhelyen laknak az anyai nagyszülőknél. Segesvár csak a papa pénzügyi tanácsosi munkahelye volt, és Klári ekkor Kolozsvárt rövidre vágatja a haját, amiért Soket Károly, a szigorú, már nyugalomba vonult apa hatalmas pofont kever le neki, élete egyetlen pofonját. Mintha az apa váratlanul a csinos berakott bubi frizura láttán szembesülne azzal, hogy a lánya felnőtt és önálló döntéseket hoz, s ezt nem tudja megbocsátani. A mama pedig tehetetlenül sírva fakad. És Klári bejelenti, hogy a kereskedelmi érettségi után festőiskolába akar menni. Kocka viszont a diploma után 5 évre elmegy Zajzonba fürdőorvosnak, ahonnan 27-ben végleg távozik, és ezzel élete újabb fordulópontjához ér. Klári ez alatt megjárja Budapestet és Bécset. Útlevéllel ő felsége első Ferdinánd román király által kiadott Passport à l'étranger-vel, amelyben bőrszínét is számba veszik, vallását nem. És szigorú a határon belenyomott piros színű magyar nyelvű pecsét tájékoztatja arról, hogy sem munkát nem vállalhat, sem alkalmazásba nem állhat. Klári végül Aurél Csupé volt kolozsvári tanára műhelyében köt ki, és festőnő leszek, dönti el végleg. Egyelőre megélni próbál a szülők segítsége nélkül, és szőnyegeket tervez egy gyárnak. Kocka 1921-ben, Klári 1938-ban megy férjhez, jól. Mindketten kifejezetten jól mennek férjhez. Előnyösen, nem nagyon korán, ám annál megfontoltabban. De K és K hiába laknak egy városban, szinte csak pár utcányira egymástól, 40 éven keresztül a kommunista zsidónőnek, ahogy Klári nevezi Kockát, és a kispolgár gentri lánynak, ahogy Kocka nevezi Klárit, semmi oka találkozni. Útjaik egyetlen metszéspontot sem feltételeznek, még össze nem néznek egy bölcső fölött. A szoba közepén álló, gyékény fonatú bölcsőben egy sötét és csodálkozó szemű, kövérkés újszülött kell ahhoz, hogy a lehetetlenek és párhuzamosok egy karnyújtásnyira álljanak egymástól. A bölcső úgy áll Kláriék Dohány utcai házában, a nagy szoba közepén, mintha vendégségben lenne. Mintha a családot felkészületlenül meglepetésként érte volna a jövevény betoppanása, s ezért még nem találtak helyet neki a házban. Csak arra volt idejük, hogy a könnyű, szellős, nyári bölcsőt, amit az első szülöttnek vettek, gyorsan lehozzák a padlásról és leporolják. S a nagy lusta anyahasában is keveset mozgó gyerek benne ugyanolyan meglepetten néz, mint a többiek körülötte. Kocka Klárira, Klári Kockára és mindketten az érdeklődő tekintetű gyerekre. A képtelenségre, hogy nekik kettejüknek, akik 10, nem is 10, de 25 éve olyan őszinte megvetéssel gondolnak egymásra, most közös unokájuk lett. Mint valami természet feletti csodát nézik tágra nyílt szemmel, hogy ebben az apró 4,5 kilós testben a közös vérük csörgedez. S a gyerek is, mintha értetlenül bámulna rájuk, hogy mit is keresnek ők hárman itt, együtt, egy szobában, ahol az ápolt, finomarcú, vékonyajkú, illatos Klári és az ősz zilált kontyot viselő, sötétbőrű, szélesajkú, alacsony Kocka fürkészően föléje hajolnak. fölé, akinek még nem adtak nevet, a szülei, mintha az apa még nem fogta volna fel, hogy nem András született, azaz nem lesz belőle András, Andrej Bolkonszki után. Az anya pedig eleve ott akarta volna hagyni a kórházban, ha fia születik. Nekem fiú nem kell, jelentette ki. De mivel lány lett, mégis hazahozta, mert lányt viszont nagyon is akart. S most mindkét szülő tanácstalanul várt, a reményeik szerint hirtelen megszülető ihletett megoldásra, a névre, míg K és K összehajoltak a bölcső fölött, a fehérbe öltöztetett újszülöttbe kapaszkodva, a harmadikba, aki majd megmenti őket egymástól. És hogy egymás kemény tekintetét elkerüljék, mert Kocka és Klári önmagát gyűlölte a másikban, aki most először állt vele szemben, mintha mindketten ebbe a kényelmetlen tükörbe, ebbe a nem szándékosan torzító, ám őket mégis felismerhetetlenül szánalmasnak és kevésnek mutató tükörbe néznének, amelyben csak félig látszanának. Mert ez a tükör a valóságban hiányzó felüket mutatta meg. Mert K. megcsinálta, de milyen áron, gondolta K. És K. nem csinálta meg, de milyen áron, gondolta a másik K. Mert ugyan mindketten jól mentek férjhez. Kocka a jómódú evangélikus székely, jó nevű családból származó doktorhoz, aki biztonságos, parttalanul hosszú és, mint utóbb kiderült, unalmas jövőt ígért. Minden esetre közös orvosi pályát, az ajzoni üdülő és gyógyfalut, a borvizeket és fiúgyerekeket. És Kocka, akkor még mindenki számára Erzsébet, egyre inkább úgy érezte, kevés vagy semmi. Hogy a kiterjedt, sok férfiból álló, hallgatag és szenvedélyesen dolgozó székely családban ő akkor is a zsidónő marad. Még ha meg is szüli, az elvárt szám szerint 3, és az ő családjukban kötelezően Miklósnak, Istvánnak és Jánosnak keresztelt fiúgyereket, akiket a megfelelő sorrendben meg is szült. Hogy aztán rövid gondolkodás után otthagyja őket. De nem a szüleihez indult vissza Kolozsvárra, ahol ő nőlétére értelmiségiként egyetemi tanulmányokkal a háta mögött, evangélikus férjel és keresztény gyerekekkel már sohasem számíthatott rendes családtagnak, főleg nem zsidónőnek, hanem előre tartott oda, ahol legjobb tudása szerint az előre lehetett, ahol kitalálhatta és megteremthette új családját és vallását. A sajátját, amelynek teljes jogú tagja lehet. És jól ment férjhez Klári is. Nem korán, majdnem inkább későn, 28 évesen, miután megjárta a festőiskolákat, a biztos kereseti, szintén székely, bár székelynek furcsa nevű mérnöklegényhez, a szülők gyengéd és kitartó biztatását is figyelembe véve a lánykéréskor, hogy Laci nagyon komoly párti, megbízható férfi tisztes keresettel és rendes családdal. Mert Klári hozománya a tehetségén, szépségén, hűségén, néhány porcelánszervizen és evőeszközkészleten, asztal és ágynemön kívül mindössze elegáns ruhatára volt, mert a papa román időben már nem dolgozott. Addig állami alkalmazott volt, de az állam megszüntével nyelvtudás hiány nem szolgálhatta már az új hazát. A mama pedig a szerény méretű, egyre fogyatkozó számú vásárhelyi bérlakásokat hozta a házasságba, amelyeket lassan felfalt az idő, a gazdálkodni nem tudás és mindenek előtt Urzadét nagypapa kártya iránti szenvedélye, amelynek miután 2 lányát is feltette és vesztett, egy hajnali golyó vetett véget. És Klári úgynevezett modern nő volt. Biciklin járt, teniszezett, úszott, kirándult, szenvedélyesen olvasott és lemezeket hozatott Pestről. Rövidre vágatta sűrű göndör, erős szálú haját, és táncolni járt a sétatéri kaszinóba, meg az Ursus sörözőbe. Olykor Klein Bandival, de erről a szülők nem tudtak, vagy nem akartak tudomást venni. Csak küldték a ki tudja hogyan összeszedett pénzt a festőiskolára, amiből végül nem lett diploma. A pesti és bécsi kiruccanásokra még egyre gyakrabban szóba nem hozták a szovátai fürdőzésen megismert erős, alacsony fiút, aki kitartóan írta rövid, szabatos leveleit. Szerény virágkosarakat küldött, hogy aztán 38-ban Klári is úgy érezze, Künlacival való házassága észszerű. Akár csak a kockái a doktorral, bár ez utóbbiban több volt a lázadás és az otthon elutasítása. Minden esetre a jól férjhez menni azt is jelentette szerelem nélkül férjhez menni. Clary szerelme ugyanis az ügyvédfiú Klein Bondi volt, aki Vásárhelyről küldte hosszú, szenvedélyes leveleit, de soha nem merte megkérni a kezét, mert hozzá semmiképp sem lehetett volna jól férjhez menni. Kockának viszont nem volt szerelme, illetve Erzsébetnek nem. Ha lett volna, talán hozzászökik meg Zajzomból, és nem a párthoz. Kocka ehelyett a párthoz ment férjhez. Hogy ez a párt aztán röviddel azután, hogy a sokáig titkolt és életveszélyes, de örök hűséget parancsoló Frigyüket hivatalosan is nyilvánosságra hozhatták, 1944. augusztusa után nyomban elhagyja őt. Mert Kockát, az alapító tagot már 46-ban kizárták. És Kocka végképp rosszul ment férjhez, másodszor is, még a háború alatt, a magyarul kitűnően beszélő román férfihoz, a festő Konstantinescu Viktorhoz, aki 1944 nyarán a szamosfalvi börtönbe postázta Kockának a vállókeresetet. Mert a férfi úgy vélte, az illegális mozgalomban lebukott zsidóasszony rokonaihoz hasonlóan nem fogja túlélni a háborút, jobb tehát elválni tőle. Clary Klein Bondia pedig megnősült és kivándorolt Palesztinába. És Clary Kockára, szürke tömör alakjára tekintve, most is úgy érezte, jól ment férjhez. Laci éppen az udvaron cigarettázott, és a babakocsi kerekét javította. Még ha Laci házasságok legelején tisztázta is, hogy itt nem fogsz nekem pingálni, nincs nekünk erre szükségünk, nem annyira erőszakosan megtiltva valamit, mint egész más utat jelölve ki, most elkezdett 51 évre szóló házasságuknak. Nem mintha tilos vagy káros lenne a pingálás, csak éppen teljesen felesleges és haszontalan. Clary pedig nem tudta, hogyan kell feleségnek és anyának lennie és pingálnia egyszerre. És amíg ezen tűnődött, kitört a világháború. Laci Romániában rekedt, Klárinak pedig a várva várt, de most elviselhetetlen magányos terhessége nehéz hónapjaiban, a várva várt mégis vajmi kevés örömet hozó Magyarországon nevetségesnek tűnt palettája és festődoboza után vágyakoznia. És ezt a megmagyarázhatatlan és észszerűtlen, főleg időszerűtlen vágyat maga előtt is szégyelte. És mire a Dohány utcába költöztek, ahol Laci a ház tetején felépítette a pingálásra a legideálisabb, nagyablakos, csendes helyiséget, a manzártot, amely igazi kis saját műterem lehetett volna, ami erről mindig álmodott, Clary már csak raktárat és száradó ruháknak való lomtárat látott benne, amely úgy állt a ház és Clary feje fölött, mintha ürességével, használaton kívüli mozdulatlanságával, télen a veranda virágai porosodtak benne, örökké emlékeztetni akarná szándékára, egykori végleg feladott vágyaira. És a közbülső ablak nélküli sötét szobában, amit ebédlőnek használtak, Clary, ahogy Laci mondta, egész ügyes, sötét képei lógtak a falon. Egy női akt, egy cigány hegedűművész, Clary nővérének a portréja és egy lassan, egészen elsötétülő önarckép. Clary korán elhunyt nővérét gyászolva, feketében ábrázolja magát, fejére fátylat borított, s ez a fátyol most a képen, mintha önálló életre kelt volna. Anyaga egyre sűrűbb lett, a mögötte lévő arc pedig egyre kivehetetlenebb, hogy végül, mint egy jóslat vagy fenyegetés, sötét szövetként teljesen befedje a festett arcot. Mintha Clary ezzel szó szerint fátylat borított volna múltjára és egykori vágyaira. Festő leszek, díszlet és jelmeztervező egy színházban, vagy iparművész, és hatalmas modern szőnyegeket fogok tervezni, és bútorokat, írta álmodozva a szép, bodros hajú Klein Bandinak, akinek oldalán mindezt elképzelte. Hogy aztán festés és tervezés és Klein Bandi helyett a háború alatt férfi alsók varrásából tartsa fenn magát és pici, apátlan lányát. Az alsókat monogramos ágyneműjéből készítette, és az ószeren árulta. Később az egész Dohány utcának vart, átalakított, javított. Barátoknak, ismerősöknek, és főleg a családnak. És most, 60 évesen, amikor ott állt Kockával szemben, már egy igazi iparművész keze alá dolgozott. És sorozatokat vart, több száz ugyanolyan méretű és szabású ruhát, mert az egyik valóban feladta. De milyen áron? A másik pedig nem adta fel, de milyen áron? Az egyik tényleg megcsinálta, de milyen áron? A másik viszont nem csinálta meg, de milyen áron? És ahogy egymással szemben álltak, szótlanul gyűlölködve, már nem az alacsony, közöttük ringó bölcső fölé hajolva, hanem a másikban megvetéssel és haraggal szemlélve önmaguk hiányzó felét, pedig ez a bölcső volt az egyetlen kapocs a két nő között, akiknek egyébként semmi okuk nem lett volna találkozni és szóba állni egymással. Mert sem az, hogy egy városba költöztek, sem az, hogy ugyanazt a nyelvet beszélték, még nem volt elég ok semmire. Az, hogy erdélyi magyar túlságosan tág. Kapaszkodók és meglepő módon határok nélküli elmosódott, formátlan valaminek tűnt. Egy üres, betöltetlen keretnek. Legalább olyan lazának és sokfélének, mint kockának a különböző célokkal és élettel bíró zsidó rokonai. Öccse Pál cionista lett és Izraelbe költözött, Jenő kommunista volt, az apjuk és anyjuk ortodox maradt, akár csak a négy testvér a gyerekeikkel együtt, akiket a téglagyári gettóba hurcoltak. Mert a KUK-ban, amely ország az egyik K felmenőinek egyenlő jogokat, a másik K-inak megélhetést és tisztes állami fizetést adott, a két nő váratlanul és saját maga számára is felfoghatatlanul egy idegen, keretek nélküli fogalomban találta magát. Amit mások úgy hívtak erdélyi magyar. Pedig Kockának és Klárinak az egyetlen közös tulajdonsága az volt és maradt még, ekkor 1971-ben, amikor Kocka 76 éves, Klári 61, hogy nők, tehát választottak valamit. Illetve nem választották. Klári nem választotta a festést, Kocka nem választotta a családját. És ennek megfelelően Kocka gyorsan és könnyen szült három fiút, Klári pedig sok évi várakozás és kínlódás után a kétségbeesés szélén 24 órás vajudással egy lányt. Aki után nem jöhetett több, állította, hogy aztán Kocka elhagyott fia és Klári nehezen szült lánya találjon egymásra egy nem jó házasságban, amiben először volt szerelem. Klári nem tudta megbocsátani ezt a házasságot, az esküvőre sem ment el. Bár Janót fiaként szerette, de vőnek nem fogadta el, mert Lili nem jól ment férjhez. Kocka pedig fütyült mindenre. És ennek a rövid, észszerűtlen szerelemnek a második gyümölcse most ott ringott K és K között, jobbra és balra, a manzártból lehozott bölcsőben, csendben csodálkozva, hogy két ilyen különböző arc hajol fölé. Két nő, addigra két öreg asszony, akiknek semmi okuk nem volt találkozni 1971. július 4-éig. Az elsőszülött gyereket Kocka nem akarta megnézni. El kellett jönnie a másodiknak, hogy megenyhüljön és megtegye azt az 1 kilométer utat a Brassói utcából a Dohány utcáig. Pedig ezt a két felfoghatatlanul messzeségben lévő embert rövidesen a kislány ugyanúgy szólítja majd, hogy nagymama, azaz, hogy Kocka és nagymi. A függő város. Amikor a román színházon váratlanul bedeszkázták az oroszlánokat, lehet, hogy már hetek óta állt így, lécekkel körülkerítve, csak nem vették észre, lehet, hogy a színház felújítására készültek, bár nem jelentették be, nem is tudott róla senki. És lehet, hogy a renoválást a két dísztornyocskával kezdték volna, a két babérkoszorút tartó győzni született római hajtóval. Volt, aki ebből már biztosan tudta, az oroszlánokat az éjszaka leple alatt elvitték Bukarestbe, az épülő palotába, az ország legnagyobb palotájába, és most hűlt helyüket takargatták a lécekkel. Mert akik erre gyanakodtak, attól féltek, hogy a várost ugyanúgy széthordják majd, mint Róma köveit. Volt, aki azt is látta, hogy a főtéri templom hatalmas, állítólag 7 kilónyi aranylemezzel borított aranykeresztjét egy éjszaka helikopterről lecserélték egy újra, ami nézegették szakértő szemmel a déli verőfényben, Már 100%, hogy megtörtént. Mert lám az új kevésbé csillog, mint az eredeti. Ez csak egy gyenge másolat. De voltak, akik viszont úgy gondolták, hogy az aranylemezt már régen leszették róla, észre sem vettük, az emberek pedig hozzászoktak az újhoz. Mert nincs mivel összehasonlítani, a régit nem ismerték. De ha a kereszt ellopása még nem történt volna meg, minden esetre be fog következni. Az oroszlánok elvitele meg a főtéri templomon a kereszté is, amit egy szép nap egyszerűen fognak és elvisznek, nem is éjszaka titokban, hanem mindenki szeme láttára. Fényes nappal a nyílt utcán vonulnak majd végig, a hatalmas, súlyos keresztel a vállukon. Meglátod, ugyanúgy, mint akkor, csak hogy most nem ő viszi, hanem, tette hozzá suttogva, maga a hóhér. És aki ezt mondta, sietve keresztet vetett, és az oroszlánokat is elhordják, meg a Mátyás szobrot bizonygatták. Addig ásnak majd körülötte, míg a dáko-római múlt régészeti feltárása miatt el kell távolítani a szobrot. Így ejtették dáko, mintha mindig a viccre emlékeztetnének. Mert mi bizonyítja ékesebben, hogy a dákok mindig is itt voltak? Hát, a kap be a dákómat ősi mondása, ha-ha-ha. Elhordják a szobrot, mert kiderül, hogy a főtér alatt, éppen a Mátyás szobor alatt létezik egy másik feltárandó város, egy elsüllyedt város, az igazi Claudiopolis, fórummal, cirkusszal, színházzal, fürdőkkel, római palotákkal, amforákban megmaradt olívaolajjal és gabonával. Vagy egyszerűen semmi indokot sem keresve elköltöztetik az egészet. Lebontják, vagy ha helyéből nem lehet elmozdítani, hát felrobbantják. A szobrot a második háborúban is nagyon féltették. Nagymama mesélte, hogy egyik nap, amikor jött ki az egyetem utcából, látta, hogy minden oldalról lefényképezik. És az újság írta, hogy a Dónát út végében bombabiztos sziklabarlangot vájtak, ha mégis le kell szerelni, mert bombáznak. S végül bombáztak ugyan, de nem költöztettek. És a szobor is megúszta, de 84-ben minden megremegett. Mozdulni vagy összeomlani készült, mintha most is háború lenne, mintha a föld, amelyre a város épült, lassan beomlani készülne. Földrengés, vulkánkitörés vagy árvész fenyegetne, még ismeretlen jellegű természeti katasztrófa, ami eltörli a várost a föld felszínéről. A templomokat, a palotákat, az egész főteret, a New York szállodát, a várfalat és az egyszem bástya maradványait, elsöpri a Hóhírházát a Petőfi utcából, a Farkas utcát is végig, a Házsongárdot meg a zsidó temetőket, meg az Ávrám Jánko utcában a Biászini házat, ahol még tábla emlékeztetett. Itt volt szállva Petőfi Sándor és neje 1847. okt. 21-től 24-ig. A ház, ahol Petőfi megszállt, már az Ávrám Jánko utcában állt. Azt az utcát pedig, ahol a 48-as román forradalmár, a kucsmás Jánko lakott, aki Petőfihez képest szép kort élt meg, Petőfi utcának keresztelték. A két utca pedig ironikusan egymás folytatása volt. Petőfi az Ávrám Jánkóban, Jánko pedig a Petőfi Sándorban kapott helyet. Mintha ebben a városban végképp senki sem lelne otthonra. Mert hogy mit hogyan neveznek, abban már a 20-as években sem tudtak megegyezni, mikor a névadás történt. És lebontják, vagy elköltöztetik Petőfi házát is, vagy csak kiűzik a városból. El innen, el a városból, ahogy éppen ő írta Kolozsvárról. Szerényebb helyet kap valahol a főtéren túl. Talán épp a Dohány utcába rakják majd, és azt keresztelik át, amikor már a dohánygyár épülete sem létezik. És senki sem emlékezhet rá, hogy miért nevezték volna éppen Dohány utcának az Alsókereszt utcát. Miért ne lehessen akár Petőfi Sándor is? És 84-ben dübörgött a föld, a hóstáti vagy kerekdombi kertek, a földszintes házak, a sáncalják, a cigánysor és még a villanegyedek alatt, a belvárosi szűk, köves udvarok, a sétatér és a tiszti kaszinó alatt is. Mert ekkorra már befették a malomárkot, néhol a szamost is. A cigánypatakát örökre elbújtatták a nádassal együtt. A csónakázó tó még hátra volt, el akarják takarítani a piacot, beszélték. Az állatvásárteret és az egész ószert elhordják, lebontják, áttelepítik, vagy befedik és láthatatlanná teszik, mint az egész várost, amelyről a három napig itt, a Biasini házban vendégeskedő költő egyetlen verset írt, Elinnét, el a városból címmel, amelyben így köszön el a várostól, el tehát, el gyorsan innen. De aki felülről vette szemügyre a várost, a Fellegvárról, a Kányafőről, vagy a Tordai útról, vagy Kukkerrel a Bükkből, láthatta, hogy megvannak az oroszlánok, és megvan a kereszt, meg a szobor is. Csak a széleken, a Monostoron, a Hajnalnegyedben, meg a Maröstéren nőnek egyre sűrűbben a 10 emeletes blokkok. A blokkok a 60-as évek közepén jelentek meg, majd a megyék szocialista versenyében iparvárossá nőtt településen megszaporodtak a gyárak, amelyek aztán egyre több lakótelepet követeltek. Ahova pedig más vidékekről, a hegyeken túlról, Moldvából és Olténiából telepítették be a jövendőbeli munkásokat és családjukat, amit a gyanakvó köznyelv szimpla elrománosításnak nevezett. Az emberek lakást és munkahelyet kaptak itt, tehát örökre jöttek. S fölülről látni lehetett, hogy ezek a szélek a gyufás dobozhoz hasonló tömbházaikkal elkezdtek befele nyomulni, a hofstátti házak felé. Mert a hofstátti vagy a hofstátti zöldséges kerteket is javában bontják már 84-ben. A szentpéteri templom körül már letarolták őket. Azt rebesgették, hogy a templomot is elköltöztetik, végül aztán csak a kerítését távolították el, s a karcsú, most már védtelen, kerítésétől is megfosztott templom úgy ékelődött be az új negyed közepére, mint egy törékeny test az erőszakos betonrengetegbe. És a buldózerek már ott járnak, a központ közelében, a Kossuth Lajos utcában. Lebontják a 25-ös számot, Neumannék egykori 2 emeletes házát, meg a mellette lévőket. Mert megmozdul a föld, de nem a mindent elsöprő természeti katasztrófa következik be, hanem emberi kéz cselekszik. Mert kétféle harag pusztíthat el várost, a természeté és az emberé. S a hirtelen felnővő kamaszlányban is egyre gyűlik a harag, a város és lassan bármi iránt. És 1984-ben tetőzik a nagy bontási szenvedély. Szemet vetnek a Bel- és Külmagyar utcára, a Magyar utcára, ahogy Nagymi mondja. A mostani Lenin útra. Megszűnik az iskola, rebesgetik a kamaszlánynak, amikor ő 10-esként összesen egy boldog évig oda járhat. És lebontják a Dohány utcai házat, meg az egész utcát, mondja maga biztosan nagymama. Mert ők mindig künt laktak. Künt a város egykori szélén. Künék künt laktak az alsóvárosban. Csak egy darabig lakhattak bérlőként a gazdag három püspök tér közelében, az Apponyi utcában. Amíg a tulajdonosokat államosították, aztán jött a Dohány utca 49-től. Aztán a mama és a papa első és utolsó közös lakása a 70-es évek elején épülő Monostori Virág utcában, amelynek tömbházzal beépített új változatát Grigori Alexandrescu-ra keresztelték a költő és fabula szerző után. És végül a Pascali Nikolai matematikusról elnevezett utcában a 3 szobás blokklakás, ami szintén a hóstátiak kertjére, a földészek földjére épült a Györgyfalvi negyedi mikrorajonban. Mert a város valamikor tizedekből és fertályokból, aztán kerületekből, később negyedekből, végül már mikrorajonokból állt. Zona Szepte, mondta a taxivállalat diszpécsere, így ejtette parasztosan Szepte, hogy a 6-ostól Sászé megkülönböztesse. De autót nem tudtak küldeni. Kocsi is kevés volt, benzin alig. Inkább fel sem veszik a telefont. Mellé rakják. Csak a különleges számra válaszolnak, amit a mama valahonnan megtudott a hozzávaló jelszóval együtt, és valóban jött hívásra kocsi. A mama meg bemondta az útirányt. La casa lui Matei Corvin, Mátyás király házához. De a taxis rossz kedvűen hátra mordult, hogy Sieu de undeszestió majsztasiasztá, és én honnan tudjam, hogy ez meg hol lakik. De ők is mások földjein laktak, blokkban, mert arra adtak kölcsönt a mamának, blokkban, amelyek egyre épültek nagymamáik szomszédságában, terjeszkedtek, fenyegették a belvárost is. Míg a város szíve várakozott mozdulatlanul, s mint egy túl sokáig élve maradt, vagy véletlenül élve hagyott ember, inkább már csak erőtlen vénasszony. Pihegett, mint akinek felfüggesztették a sorsát. Jobb szeretett volna maga is megfeledkezni, távoli múltba vesző gyanús születési dátumáról. Mint aki túl sokáig élt, és túl sok mindent látott. Mozdulatlanul meglapult. Várt, mert még nem döntöttek róla, hogy végleg elpusztítják-e, vagy életben hagyják, és felismerhetetlenné építik. Lekaparják a felületét, mint egy plasztikai műtéten, és új, fiatal, múlt nélküli arcot varnak rá. Elinnét, el a városból, írta a költő őszi útján, mert megtalált kedvese Júlia oldalán, félt, hogy megcsalja őt. Szerelembe talál esni a várossal, amely sietős útján még feltartóztatná, elterelné figyelmét feladatáról és úti céljáról. S a város most 84-ben, ebben az ilyet várakozásban, mint aki valami nagy-nagy szerencsétlenségre számít, egy végzetes, hirtelen támadó lávaesőre, ami majd nyomtalanul betemeti. Szinte észre sem veszi, hogy szép teste felszíne már berepedezett. Az apró eleinte jelentéktelensebb, elgennyesedett, szövetei elfertőzöttek, és arcát a betegség kezdi felismerhetetlenül eltorzítani. Mert a város fölfelé tekintett, a magasba, saját csúcsaira, az oroszlánokra és a keresztre és a szigorú, de igazságos király sasorrára, meg a palotáira, a büszke belvárosára, és észre sem veszi, hogy egy kedreggel elkezdik takarítani a város szégyenét. Rusinea rásulói méltatlankodnak az egybegyűltek a maguk nyelvén. A csipke, árva, varjú, munkás, nyúl, szántó, cimbalom, agyag, hangász utcákat, az apró sikátorokból álló névtelen negyedet, aminek négy irányból állnak neki, hogy menekülési útvonal se maradjon. Buldózerekkel támadnak a Timotei Csipárió egykori szénatér felől. Mit kerestek eddig ezek itt a város szívében, háborognak az egybesereglett nézők a nyilvános kivégzésen, mintha hirtelen valami régi igazságtalanságra nyílna rá a szemük, és sérelmük igazi okát meg tudják végre nevezni. A bámészkodók a tanítók háza mögött sorakoznak fel, szemben a szabók bástyájával, hogy végignézzék a gyors és fájdalommentes ítélet végrehajtást. Végre rend lesz itt, teszi hozzá valaki elégedetten, és eltakarítják a putrikat. A cigányok meg három nyelven átkozódnak, és jaj veszékelnek. Úgy kell nekik, ha nem voltak hajlandók kimenni, pedig figyelmeztetve voltak. A gépek pedig úgy gyűrik a könnyű, bádogfedeles, bályokból vetett házakat, mintha papírgalacsinokat tolnának maguk előtt. Mert az agyagdombi úgynevezett hasznos cigánysor egykor még a városfalon kívül kaptak helyet. De nem maguktól jöttek a városba, hanem második Ulászló rendelte őket ide. Őt sátorolja cigányt, hogy a város köztisztaságát rájuk bízza. És így lettek ők a büdös királyok, a szemét az árnyékszékek dökkutak felelős urai. S egykor közülük került ki a város tiszteletben álló havi fizetésért dolgozó hóhéra is. A Petőfi utcai hóhérházában nem lakhatott, annyira nem lehetett jó módú, hogy emeletes háza legyen. De nem a cigányok költöztek beljebb a városba, ők el sem mozdultak fél ezer éve, hanem a város terjeszkedett, nőtt túl, a fölöslegessé vált és olcsón széthordott kőfalain kívülre. 84-ben azonban a város nyilvános árnyékszékei is megszűntek, a szemetet pedig az állami vállalatra bízták, amely szinte sohasem vitte el, és minden lakótelepen ott bűzölögtek az óriás halmok. De most, kedd délelőtt, az egyre szaporodó nézők támogatásával az új hóhér, a Justitia Exekutor és szótlan szolgálói egy délelőtt alatt elseperték őket a város felszínéről, s az egykori református kollégiumba, az Adisinkájba, 87-ben az iskolában a magyar osztályt megszüntetik, igyekvő lány, reggel 8-kor már alig tudott áthatolni a tömegen. Ő is megállt, és nézte a gépek lassú és alapos munkáját. Egy kövér coffos asszony, hajába pénzek fonva, csak egy nagy gőzölgő fazekat cipelt magával, a félig főtt levesét, amiből sárga tyúklábak kandikáltak ki. Egy kalapos, kornadrágos férfi paplant vitt a puttonyában. Egy udvarban tyúkok röppentek fel, ahogy a gép levitte a kerítést. A következő fordulóval mentek az ólak is, Kutyák vonítottak és gyerekek visongtak, anyuk színes, rakott szoknyájába kapaszkodva. Mindenki menekült. Az öreg cigányné a törmeléken átlépdelve, a gőzölgő fazékkal, elhagyta az egykori, most már simára tarolt utcáját. Odébb ment, a már üres, csupasz földre. Keresett néhány téglát a házaromjai között, fadarabokat hozott és tüzet rakott, hogy megfőzhesse az ebédet. S a lelkes, hóhérnak drukkoló tömegben a tizedikes diáklány belefeledkezett a soha nem látott pusztítás látványába. Pedig már 8 óra is elmúlt, elkésik az Adiról és Sinkájról elnevezett filológia történelem szakos iskolából, ahol sem részvételt, sem együttérzést nem tanítanak, ahogy a Majális utcai óvodában, vagy korábban az elit magyar gimnáziumban sem. És mire a lány délután kilép a Petőfi utcai kapun, és balra néz, már az utolsó teherautó is elment a cigány sor romjaival. Az emberek elégedetten szétszélettek, és többé neki sem jut eszébe a kedreggeli látvány. Ez még nem a Dohány utca, ezek csak cigányok, cigók, Gábor cigányok. Hát lebontották őket, nyugtatja magát a lány, aki sohasem hallott még Ulászlóról, és majdnem 1000 évről. Iskoláiban a város történelméről csak a római kort és az 1918. december 1-i egyesülés tanúja. Cigányok a tankönyvekben sem szerepelnek, és el sem meséli a nagymamának a rettentő színjátékot. Mert mi mégiscsak magyarok vagyunk, velünk nem lehet. A másnapi újság pedig hírt ad a Csipáriú tér körüli sikeres területrendezésről, a városvezetés hatékony intézkedéséről. Beszámol az értékes központi fekvésű területtel kapcsolatos tervekről, ami végül megmagyarázhatatlan módon beépítetlen marad. Sem gyár, sem blokkok nem nőnek a cigány sor helyére, mintha valami bénultság ülné meg ezt a földarabot. És 89. december 22-én délelőtt, amikor boldogságban úszva menetelnek a végre bizakodó városban, egy férfi hangosan mondja a tömegben, hogy ha azt felrobbantják, akkor az egész várost elönti a víz, és a tüntetés alatt már első éves egyetemista lány tudja, hogy amit felrobbanthatnak, csak is a Tarnicai gát lehet. A tavak, ahova sátorozni járnak nyaranta, és hogy a város bármikor víz alá kerülhet. Tudja, amióta oda járnak. Mert az 1968-ban épült gátat katonák őrzik, de hogy kik robbanthatják fel, ki az ellenség ezen a délelőttön nem kérdezi magától. Nyilván ők ugyanazok, akik eddig le akarták rombolni a várost. Jobb is, gondolja a lány, jobb is, ha örökre eltűnik, gondolja dühösen. Mert haragszik a városra, mint a költő, elinnét, mondja magában, mert szétfeszíti a düh. Jobb is, ha elpusztul. De miért akarja, hogy eltűnjön? Pont most, amikor itt menetelünk, most új világ jön. De annyit kellett várni erre az új világra, hogy már is elpusztítaná, gondolja 89. december 22-én délben, kimelegedve a kiabálástól, a tömegtől és a reménytől. Talán, ha víz alá kerül. Víz alatti városként újra kezdheti az életét. Mint egy mesebeli város, a remény városa. A legendás orosz Kityezs, amiről Tatjana, a kékszemű orosz tanárnője mesélt. Kityezs, ami csodálatos módon menekült meg úgy, hogy a pusztító tatár-mongol ellenség elől a tó mélyére szállt. Mert teljesen védtelen volt, semmilyen erődítmény körbe nem vette. Nem is feltételezte, hogy megtámadhatják. És kénytelen volt menekülni, és azóta is mesésen boldog városként virágzik, a tó fenekén. És ebből a víz alatti városból talán majd kilátszik a templomtorony, mint Jósika falván. Ma már a Bélesi tavon, ahol most is lehet csónakázni, be is lehet menni csónakkal a templomba. Talán a védtelen város elszökik ellenségei elől a víz alá, és kilátszik majd a hatalmas aranykeresztje a 7 kiló arannyal. Mert megmagyarázhatatlan módon még megvan a keresztje is, az arany is. És mert a városban végül mégsem sikerül magasabb épületet felhozni a Szent Mihály templomnál, és Kolozsvár alias Claudiopolis, Claudius egyik városa a sok közül, alias Cluj-Napoca alias Klausenburg elmenekül a víz alá, és akkor talán majd víz alatti városként kap még egy esélyt.